Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 9. fejezet 30. versétől a 33. versig a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot. Mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem a hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapon, egészen pontosan mindig a Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnap, ez most éppen erre a vasárnapra esik, az emlék ünnepe Jeruzsálem pusztulásának. És tudnunk kell ezzel kapcsolatban azt, hogy amikor Krisztus után 70-ben ugye elpusztul Jeruzsálem, lerombolják a templomot, Titus seregei, és ugye megmarad egy darab a falból, amit ma is láthatunk Jeruzsálemben, és meg szokták látogatni azok, akik oda mennek, a siratófalat. Abban a siratófalban található az a kő, amelyről itt Pál apostol beszél, az a bizonyos szegletkő. Körülbelül 7 méteres magasságon egy ilyen 100 tonnás követ gondoljunk el, tehát nem egy ilyen kis téglát. Ez a szegletkő, amelyhez igazodnia kellett az összes többi kőnek. Pál apostol erről a szegletkőről mondja azt, hogy a lelki életünkben ez nem más, mint Jézus. Hozzá kell igazítani az életünket. El kell azt is mondani ezzel az emlékünneppel kapcsolatban, hogy a szocializmusban igyekeztek ezt szépen kivenni az egyház ünnepei közül, elhomályosítani, és helyette a Hiroshima napot vezették be, ami önmagában véve nem baj, hiszen arra is megemlékezhetünk, és szoktunk is gondolni erre a nagy-nagy ugye, tragédiára, de igazából 30 évvel ezelőtt a Hiroshima napnak az irányultsága volt a helytelen. Hiszen ott arról volt szó, hogy lássuk meg, hogy milyen gonosz egy kapitalista, imperialista nagyhatalom, és mi a szocialisták vagyunk a jó úton. Amikor viszont Jeruzsálem vasárnapról van szó. Arról van szó, hogy Jézus, hogy olvastuk a hegyi az oltár előtti igében, meglátja Jeruzsálemet és megsiratja, akkor ott arról van szó, hogy sírjunk a bűneink miatt, mert különben nagy veszedelembe kerülünk. Jézus szeretett volna összegyűjteni bennünket, mondja úgy, hogy mint a kotlós a csibéit, de mi nem akartuk. Azaz, az irányultság itt az, hogy nézzünk magunkba, és magunkról kezdjünk el gondolkodni, hogy mi az, amit el kell hagynunk, mi az, amiből meg kell térnünk. A bármilyen, nem csak a szocialista, bármilyen emberi gondolkodás viszont mindig arról szól, hogy a másik mit csinál rosszul, a másikat hogyan kell a gúny céltáblájává tenni, gondoljunk csak bele a politikai életbe, és így tovább. Ez mindig így megy, vagyis semmi haszna nincsen a saját életünkkel kapcsolatban. Semmi, de semmi haszna. Sőt, nagyon káros, mert elvonja a figyelmet a saját hibáinkról. Mert akit szidunk, legalább olyan hibások vagyunk mi. Ismerős ez a gondolat, emlékszem még a missziói központ adott ki egy kazettát valamikor, akkor még Gáns Péter püspök úr volt ott a missziói lelkész, és az egyikbe belehallgattam, és azt mondja, hogy ne feledjük el azt, hogy amikor a másikra mutatunk, akkor három ujjunkkal magunkra mutatunk. Igen, ne feledjük ezt el. Tehát az irányultságról van szó. Jeruzsálem vasárnap egészen más, mint a hidegháborús időszakban a Hiroshima vasárnap. Tehát tegyük tisztába a dolgokat. Itt, amikor Pál apostol beszél arról, hogy a zsidóság törekedett az igazságra, vagy Jézus azt mondja, hogy sír, illetve Jézus sír Jeruzsálem fölött, tehát a zsidóság fölött, amely nem fogadta be őt, ma nem a zsidóságot kell érteni ezen. Tegyük félre, de nagyon gyorsan mindenféle előítéletünket, amit lépten nyomon tapasztalunk a zsidósággal kapcsolatban. Nem erről van szó. Ez megint ugyanolyan, mint a Hiroshima vasárnap a múltban. Mert akkor megint saját magunkkal nem fogunk foglalkozni. Tehát tegyük tisztába a dolgokat, Jézus felettünk sír. Jézus ugyanolyan valóságosan van itt, mint ott Jeruzsálem mellett. Ugyanúgy sír felettünk. Nem a zsidóság felett, nem a kommunisták felett, nem ezek felett, nem azok felettünk sír. Azért, mert nem vettük észre a meglátogatásuk idejét, azt a kairoszt, amikor elkaphattuk volna a megmenekedésnek a lehetőségét. De még mindig azért sír, még mindig azért vagyunk itt, mert itt van a kairosz újra. Hogy hogyan nem kaptuk el a kairoszt? Olvasom az origo.hu-n, hogy az elmúlt 10 esztendőben hogyan alakult a volt kelet-európai szocialista országokban a vallásosság. Azt írják, hogy 26,5%-ról 19%-ra csökkent a templomba járók aránya, úgy átlagosan. Tudjuk azt, hogy itt Magyarországon inkább 10% vagy inkább most már azt lehet mondani, hogy 10% alatt van a templom látogatók aránya. De ez így, hogyha belevesztük Lengyelországot, ahol sokkal-sokkal vallásosabban élnek az emberek, vagy Romániát, ezt lehet mondani, hogy kb. 19%-a csökkent 26,5-ről. Ugyanakkor azt is kimutatták, hogy 30%-ról 35%-ra nőtt azoknak a száma, akik soha nem mennek templomba. Ezt hozzáteszem azt, hogy én szomorúan látom azt, hogy egyre inkább pogány jelképeket emelünk. Pogány jelképeket. Mint ahogyan most tudomásomra jutott, nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, hogy a turulmadár után most fognak majd egy sámáncsengőt emelni. Egyre több pogány jelképet. És akkor belegondoltam abba, hogy miről beszél a címerünk. Milyen keresztény jelkép van benne? Gondolkodjunk. Ez egy evangélikus falu. Milyen evangélikus jelkép van abban a címerben? Semmi. Pogány jelkép. Amikor ezt elmondtam Pécelen most, 2 órával ezelőtt, éppen miattuk megnéztem a Péceli címet, és örömmel láttam, hogy ott van az Isten báránya, vállán a kereszttel. Nagyon sok címerben ott van a győztes bárány, a győztes Jézus, aki szenvedett és meghalt értünk. Vagy amikor valaki meglátta az egyik Magyarország, történelmi Magyarország térképemet, akkor látta ott a, mondjuk például a Hajdú-Bihari megyének a címerét. Ott is a győztes bárány. Tudom, hogy nyilván attól, mert még rákerül egy címerre keresztény jelkép, az még nem mutatja a hitet. De én azt gondolom, hogy hallatlanul fontos, hogy milyen jelképeket tartunk mi fontosnak. Milyen jelképeket hozunk be az életünkbe, mert a jelkép az mindig önmagán túl mutat, utal a hitünkre. Hogy befejezzem ezt a kis felmérést, a legvallásosabbnak tekintett találták Romániát, aztán utána Lengyelországot és Moldáviát. Fontos dolog, hogy a legjelentősebb növekedést Na, ilyet is találtak. Szlovákiában mérték. Hozzáteszem csak zárójelbe, hogy érdekes, hogy pont Szlovákiában maradt meg a Jeruzsálem vasárnap, és nem vették át a Hiroshima vasárnapot. Valószínű, hogy valami ragaszkodás, erősebb ragaszkodás az igazi hagyományokhoz náluk tapasztalható. És a legjelentősebb visszaesés Litvánia és Magyarország. Mi vagyunk azok. Nagyon sokan mindig csodálkoznak, hogy jaj, hát hogy egyre kevesebben vannak a templomban. Litvánia és Magyarország. Ez a kettő. Valószínű összefüggésben van ez, hogy mi az, amit mi fontosnak tartunk. Milyen jelképeket emelünk. Na most ezért, azért mondtam el mindezt, mert Pál apostol pont arról beszél, hogy mi, most már tényleg nem a zsidóságról beszélünk, mi, akik ismerjük az evangéliumot, akik ismerjük az egyházi szokásokat, mi, akik úgy lehet mondani, ismerjük itt a templomban a dörgést, tudjuk, hogy mikor mit kell csinálni, vagyis törekszünk az igazságra, nem ragadtuk meg az igazságot. Elvétettük. Tudjuk, hogyan kell egyháziasan élni, de mégsem érezzük azt, hogy helyén lenne az életünk. Mert romokban hever az életünk. Mert romokban hever. És mások, akik nem tudják, nem ismerik a templomi szokásokat, belépve talán egy kicsit esetlenül mozognak, nem ismerik a dörgést, belebotlanak az igazságba. Pál ezt mondja a pogányokról, most mondjuk azt, hogy az egyháztól távolabbiak, eljutottak, megragadták az igazságot. Miért? Teszi fel a kérdést Pál. Én is nagyon sokszor felteszem azt a kérdést, mert tapasztalom azt, hogy akár mondjuk például az ifjúsági közösségben, hogy gyakran azok nyitottabbak az evangélium felé, akik távolabb vannak az egyháztól. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. De felnőttek között is sokszor így van. Vannak, akik lecövekelnek mondjuk a különböző mulatságok, meg mindenféle szórakozások, kocsmázások mellett, választottak biblióra helyett azt. És sokkal nyitottabbnak érzek egy-egy távolit. Miért van ez? Pál azzal próbálja magyarázni, hogy ez azért van, mert az igazság lényege az, hogy van. Az igazság lényege az, hogy van, vagyis nem keresendő, és el sem kerülhető. Olyan, mint a szegletkő, amiben beleütközik az ember. Beleütközik az ember. És ez Jézus, aki ki nem kerülhető az életünkben. Az jutott eszembe, hogy amikor az igazságot akarjuk cselekedni, akkor azt háromféle módon tehetjük. Ugye mondom, beleütközünk az igazságnak a szeglet kövébe, de a jót és az igazságot az ember háromféle módon teheti. Az első, a középkori skolasztikus filozófia fogalmazott így, hogy az első módja a külsődleges mód. Tehát mondok egy példát, mondjuk nem értek azzal egyet, hogy itt Nagytartsán belül 50-nel kell menni az autóval, én 100-zal szeretnék menni. De azért, mivel előfordulhat, hogy elkapnak, ezért betartom a sebességkorlátozást. Tehát nem értek vele egyet, de azért igyekszem betartani, mert hát azért a pénz az pénz. Tehát a külsődleges cselekvése az igazságnak, a jónak azt jelenti, hogy nem értek vele egyet, de rá vagyok kényszerülve, mert nincs pénzem arra, hogy évente többször bírságot fizessek. Ez megfelel a rendőrnek, mert őt nem érdekli azt, hogy milyen szívvel tartom be a sebességkorlátozást. Vagy megfelel az államnak is ez a magatartás, mert őt aztán egyáltalán nem érdekli, hogy miért nem török be a bankba. Neki elég az, hogyha nem török be. Azt, hogy a szívemben én szívesen megtenném és kirabolnám, az már őt nem érdekli. A másik, amiről beszél a skolasztikus filozófia, hogy vannak, akik viszont kötelességből teszik a jót, cselekszik az igazságot. Vagyis tudom, hogy ezt kell tennem, és ez a helyes cselekedet, és ezért teszem. Lehet, hogy örömöt nem találok benned, de teszem. Tehát például most itt vagyunk az istentiszteleten, nem kell jelentkezni, csak mindenki gondoljon bele, hogy most örömmel van itt, vagy pedig azért nem most muszáj itt lenni. Tehát a kötelességszerű azt jelenti, hogy na jó, itt vagyok, de a fülem, semmi, a fogam meg semmi sem kívánja. Tolsztojról mondják, hogy amikor közeledett Isten, szeretett volna vele közelebbi kapcsolatba kerülni, akkor nagyon sok mindent tett. Ugye tudjuk, hogy birtokokat osztott, tudjuk, hogy szerzői jogdíjakról mondott le, illetve adta oda a jogdíjakat, amit kapott a művei után szegényeknek. De ugyanakkor Szonya, a felesége, szenvedett attól, hogy ők otthon mindig fekete kenyeret esznek, és felkopik az álla a gyerekeknek. Meg szenvedett attól, hogy nem ül le 5 percre a gyerekek ágya mellé, minden ráhárul az édesanyára. Meg szenvedett attól, hogy Tolsztoj rámosolygott, és érezte, hogy ez egy ilyen kényszeredett, egy ilyen kötelességszerű mosolygás. Mert tudta azt, hogy igen, így kell mosolyogni a feleségre. Na, de hát az nem mindegy, hogy az ember mímeli azt a mosolyt, vagy pedig szívből jön. Tehát ez a kötelességszerű igazság cselekvése, amiről azt mondja Luther, hogy na, ez egyáltalán nem jó cselekedet. És Luther fogalmazza meg a harmadikat, azt mondja, úgy kell cselekedni a jót, hogy abban örömömet találjam, hogy vágyjam arra, hogy azt tegyem. Nem azért, mert kötelességem, mert érzem, hogy hát ha nem teszem, akkor majd számon kérnek érte, majd akkor a pokolra kerülök, azt mondja, ez nem jó cselekedet, ez számítók cselekedet, ez kalmárkodás. Nem azért kell a jót tenni, nem azért kell úrvacsorát venni, nem azért kell templomba jönni, nem azért kell ezt csinálni, azt csinálni. Az csak akkor csináljuk, hogyha örömünket találjuk benne. Sőt, így mondja Luther, hogy az igazán jó, az nem is tudja, hogy jót tett. Őket nevezi ignoranter justinak, magyarul tudatlan igazaknak. Cselekszik a jót, de nem tudják, hogy jót tettek. Ugye gondolunk egy-két, eszünkbe jut egy-két jézusi ige, ami ezzel kapcsolatos. Nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Vagy mikor adtunk neked enni, amikor éheztél, mikor látogattunk meg téged a börtönben, nem tudunk róla, ugye mondják azok, akik az örök életre jutnak az utolsó ítéletnél. Nem tudják, pedig megtették. Mert ez volt a természetes dolog az ő számukra. Ezzel szemben valamikor találkozom azzal, valaki kiszámolta, hogy hát ha ő az egész családjával minden vasárnap jönne Isten tiszteletre, akkor hú, de tetemes összeget fizetne a persejbe. Ne fizesse. Kérem szépen, hogy ne fizesse. Semmi értelme nincsen ennek. Csak úgy, hogyha nem tudja az embernek a jobb keze, hogy mit tesz a bal. Pedig szívesen mondanám, hogy igenis fontos lenne, hogy most már kicsit többet tegyünk bele. Hogy hát ne azt tegyük bele, mint ami 10 évvel ezelőtt. De inkább nem mondom. Mert aki örömmel teszi, úgyis megteszi. Összeszámolja azt, hogy hányszor úrvacsorázik, meg nem tudom, és otthon viszont gonoszkodik. Ne tegye. Menjen haza és szeresse a házastársát. Menjen haza és szeresse a feleségét. Én hallatlanul örültem, amikor tegnap volt ez a 35 éves házassági évforduló, és talán elmondhatom itt, hogy hogy látszott rajtuk, hogy mennyire hálásak, tényleg hálásak, 35 évért minden egyes mozdulatokból, mind a három felkészítő beszélgetésen, minden egyes gesztusukból látszott azt, hogy mennyire hálásak Istennek, hogy ennyi évet engedett nekik. És hogy mennyire fontos nekik az, hogy még együtt lehessenek. Hát erre gondoltam, amikor arról volt szó, tudjuk többen, hogy egyesek itt egy játékesküvőt akartak volna. Ilyet lehet. Ilyet lehet. Amikor kérem az Isten áldását, de nem lehet játszani. Ezzel nem lehet játszani. A legnagyobb tisztelettel javaslom mindenkinek, hogy menjen haza, és szeresse a férjét, és szeresse a feleségét. És ne játszon a házassággal. Ne játszon. Örömet okoz-e nekem? Ez a kérdés. Miért nem szabad törekedni? Nagyon érdekes, ahogyan Pál megfogalmazza ezt, hogy törekedtek az igazságra, és nem ragadták meg. Miért nem szabad törekedni? Azért, mert a törekvés, mondhatom ezt ma azzal a szóval, hogy a teljesítmény orientáció. Hiszen rá vagyunk kényszerítve bizonyos szempontból, hogy teljesítmény orientáltak legyünk. A teljesítménykényszer olyanná tesz bennünket, mint a szemellenzős lovak. Nem látunk oldalra. Kiszorítja az életünkből az embereket, a családtagokat, akikért pedig azt mondják, hogy dolgoznak. Kiszorítja. Nem mennek haza szeretni a feleségüket, nem mennek haza szeretni a gyereküket. Egy a fontos, a munka. Pedig sokkal többet profitálnának egy kis szeretetből, mint milliókból. Éppen ezért Luther azt mondja, hogy nem jó cselekedet az, amit azzal a célzattal teszünk, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket. Mert nagyon gyakran ez van. Például nem egyedi eset, amit elmondok. Feszült életet él az apa és az anya. Isten kapcsolat nincsen, amire épülne a házasság. És amire épülhet aztán a munka, a hivatás. Teljesítménykényszerben vannak. Mi történik? Egyre többször marják egymást. Mi a következménye ennek? Például az, hogy nincsen elég szeretetük a gyerekekre. Hogy többször kegyetlenül megruházzák őket. Mi a következménye ennek? A gyerekek eltávolodnak a szülőktől. Nem találják a helyüket, amikor felnőttek. Mi a következménye ennek? Lelkiismeret furdalás kínozza a szülőt, hogy mit tettem, elrontottam. Próbálja megnyugtatni a lelkiismeretét. Hogyan? Ha teheti, úgy, hogy állandóan pénzt injekcióz a sérült gyerekébe. Ő mit csinál? Ő rájön arra, hogy ja, hát igen, belőle akármennyit kisajtolhatok, amit csak akarok. Közeledni nem fog. A pénz nem megváltó. A pénz nem oldja meg a kapcsolatokat. Egyedül a szegletkő. Jézus az, aki megoldja a kapcsolatokat. Mire van szükség? Tehát, hogyha az igazság olyan, ami nem keresendő, és nem elkerülhető, rádöbbenni arra, hogy itt van Jézus, itt van az igazság, és mi koldulunk. Ugye van egy történet egy koldusról, egy újságcikk jelent meg róla, amikor egy kancsót egy árverésre bocsátották, és valami horribilis összegért tudták eladni, mert valami nagyon-nagyon értékes kancsó volt. A koldus, akinek a tulajdona volt, az a haláláig gyűjtögette benne a filléreket. És próbálta tengetni az életét, és nem tudta, hogy amiben gyűjti az életét, az dúsgazdaggá tehetni őt. A mi feladatunk az, hogy imádkozzunk azért, hogy rádöbbenjünk, hogy miénk Jézus. És ne dobáljuk bele a filléreket, Ne csináljuk a saját cselekedeteinket, a pót cselekedeteinket, ne nyugtattassuk meg a lelkiismeretünket a cselekedetek alapján, hanem végre higgyük azt, hogy az Isten kegyelmez nekünk. Végre higgyük azt, hogy miénk a legnagyobb kincs. Tehát először felépíteni az Isten kapcsolatot, erre lehet építeni a házasságot, ez támasztja meg a házasságot, és erre lehet építeni aztán munkát és a hivatást. Múlhatatlanul fontos ez, és ezért szoktuk tanítani a fiatalokat erre, akik még előtte vannak. De nyilván, hogy aki ezt nem akarja, az előbb-utóbb valószínű, hogy abba hagyja az ifizést, ahogyan ez régen is volt. Nyilván, hogy választ, mondjuk bandázás és ifizés között. Ahogyan felnőtt emberek is választanak, biblióra vagy kocsmai társaság. Választanak az emberek, igen. De nem is az a legfontosabb szerintem, bár múlhatatlanul fontos, de nem ez a legfontosabb, hogy az embernek sima, botlás nélküli, boldog élete legyen ezen a földön. Hanem az a lényeg, hogy mindenképpen beleütközzön az elkerülhetetlen, szabadító Istenbe, az igazságba, a szegletkőbe. Akár boldogan, akár boldogtalanul beleütközzön, amely elkerülhetetlen, és megváltoztassa az élet útirányát. Ahogyan a következő történet beszél erről, egy hadihajó haladt a tengeren, éjszaka volt, köd volt, és egyszer csak a hajó kapitánya látja, hogy vele szemben megvillan egy fény, egy másik hajónak a fénye, és akkor azonnal fogja a rádiót, és beleszól, hogy itt Smith kapitány beszél. Éppen maga felé tartok. Kérem, hogy térjen ki délre 10 fokot, mert különben összeütközünk. Mire? Kapja a választ. Itt Johnson közlegény beszél. Kérem, hogy maga térjen ki 10 fokot délre, mert különben összeütközünk. Megy még oda-vissza a rádióbeszélgetés, miközben Smith kapitány egyre inkább mérges lesz, és feltüzeli magát, hogy képes vele a kapitánnyal szemben egy közlegény ilyen módon packázni. Már azt mondja a végén, hogy maga felelni fog az Egyesült Államok kormánya és a hadbíróság előtt, ha nem tér ki előlem, mire Johnson közlegény azt mondja, minden tiszteletem az önné, kapitány úr, de kérem, térjen ki 10 fokkal, mert én vagyok a világító torony. Lehet mondani a Jézusnak, hogy térjél ki már tőlem 10 fokkal, vagy valamennyivel, ő a szegletkő. Hozzá kell igazítani az életünket. Meg kell ragadni. Nem filozófálni kell róla, hanem meg kell ragadni őt, a legnagyobb kincset. Amen.